Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk énekeljük a 333-as számú énekünket. 333-as éneket énekeljük. Thank you. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 62. oldalán található a 10-es számú liturgia. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen, bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul a föld, ha hegyek rendülnek meg a tenger mélyén. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Amen. Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, s egyszülött fiát azért küldte a világba, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt. Imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, megígérted, ha ketten vagy hárman egyetértéssel hívják segítségül nevedet, megadod azt, amit kérnek. Így kérünk most, Urunk, hallgass meg minket, hallgass meg a kérésünket. Ajándékozz meg minket igazságod ismeretével a jelen világban, s adj örök életet az eljövendőben, hogy mindenkor dicsérjünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, oltára üti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Máté evangéliumában találjuk, annak 5. fejezetében, az első verstől a 10. a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumában olvasom, az 5. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, s miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetem és anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 389-es számú énekünk eléneklésével. 389-es számú éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, reformáció ünnepének ige hirdetése alapigéjét, úgyhogy írva találjuk a 36. Zsoltárban, a 6. verstől a 10. a következőképpen. Isten igéje tehát a 36. Zsoltárból olvasom a 6. verstől, így szól Isten igéje. Uram, szereteted az ég ígér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, Uram. Mi drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, ma ünnepeljük reformáció ünnepét. Lassan 500 éve, egyébként nagyon megdöbbentő, hogy mindjárt itt lesz 2017, és lassan 500 éve, hogy egy ember belekiáltott a világba, és azt mondta, hogy emberek, álljunk meg. Álljunk meg, mert elfeledkeztünk a Bibliáról, a Szentírásról. Nem ez igazítjuk az egyháznak az életét. Nem ez szabályozza az életünket. Nem ez a kapcsolódásunk az Isten felé. Nem ez az életkönyve. És mondta, hogy emberek, álljunk meg, mert eltévesztettük az irányt. Az üdvösségünket nem a kegyelemben és a hitben keressük, hanem kitaláltunk utakat. Olyan utakon járunk, amelyről az Isten nem beszél. Nem adta elénk ezt az utat. Mi kitaláltuk, mi megtaláltuk, és azon járunk. Mindenféle dolgot behozunk az üdvösség kérdésébe, és elfelejtettük, hogy kegyelemből, hitáltal van üdvösségünk. És elfelejtkeztünk arról, hogy egyedül Jézus Krisztus az, aki közben járó Isten és ember között. Nincs más közben járó. Mi meg közbeállítottuk a papi hivatalt. Azt mondtuk, hogy majd a papok közben járnak Isten és ember között. Azt mondtuk, hogy majd Mária közben jár Isten és ember között. Meg aztán majd a szentek, a szenteknek a jó cselekedetei majd közben járnak, értünk. Emberek kiáltott bele annak idején Luther, Márton, majd 500 évvel ezelőtt. Eltévesztettük az irányt, eltévesztettük a lényeget. Az egyház, ha Isten küldetésének eszköze akar lenni, akkor meg kell reformálni, akkor vissza kell állítani abba a rendbe, amit az Isten elénk adott, amellyel elindította az embereket. Hisz azért adott prófétákat, azért adott apostolokat, hogy kezünkbe adja az üzenetét, a levelét, a hozzánk címzett levelét, üzenetét, hogy megértsük belőle, hogy ő hogyan gondolkozik bűnről, megbocsátásról, bűnről, kegyelemről, hogyan gondolkozik őről, a magáról, Istenről és a tőle elszakadt emberről, hogyan békíti meg ezt a világot önmagával. Elfeledkeztünk a lényegről, elfeledkeztünk, hogy egyedül Jézus Krisztusban találhatja meg az ember a kapcsolatot Istennel. Mert úgy tetszett Istennek, hogy benne, Jézus Krisztusban béküljön meg a világgal. Nem Buddhában, nem Mohamedben, nem másban, nem fűben, fában, virágban, vagy emberi jó cselekedetekben, a humanitárius cselekedetekben, hanem úgy tetszett Istennek, hogy a fiában, az Úr Jézus Krisztusban találjon kapcsolódást az emberrel. És mi ne tévesszük el szem elől, hogy egyedül Jézus Krisztus a közben járó Isten és ember között, egyedül Jézus Krisztussal lehet kapcsolatot tartani az Úrral, és egyedül ő, az ő üdvösségszerző váltsága hozta el számukra a bűneinknek a bocsánatát. Az Istennel való rendezetlenségünk benne rendeződött. Ne felejtsük, hogy egyedül Jézus Krisztus halála, váltság halála az, amely bennünket rendez az Istenhez való viszonyunkban. És az Istenhez való viszonyunk nem más, mint a földi létnek a megélési lehetősége. Hogy meg tudjuk élni azt, amire az Isten teremtette az embert. És aztán persze majd az eljövendő világban, az eljövendő országában ott legyen a helyünk, az örök üdvösségünk is. De az Isten mindent megadott az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, ami erre az életre, és ami a kegyességre, és ami az üdvösségre kell. Én nagyon szerettem ezt a szót annak idején Karcolón, amikor a mennyasszonyokkal kapcsolatban mondani, hogy Kista Fírungország. Akkor mindent elkészítettek számára, hogy elinduljon az önálló életbe. És akkor ott volt az ágynemű, a törölköző, a dunyha, a párna, meg ki tudja még milyen eszközök, ki van stafírunk. Az Isten így stafírunk adott ki bennünket erre az életre, meg az örökké valóságra. Mindent odaadott nekünk, mindent odaadott a tulipános ládánkba, hogy amikor majd elindulunk az életbe, akkor az ott kéznél legyen. Így szereti az Isten az embert, hogy az ő fiával, az Úr Jézus Krisztusban, aki egyedüli kapocs, aki által nekünk békességünk lehet Istennel, aki megszerezte az üdvösséget az ő halála, az ő váltsága által, és mi kegyelemből, hitáltal megragadhatjuk ezt. Óriási dolog, hogy az ember, az Isten teremtménye megragadhatja. Az Isten ad rá lehetőséget, az Isten ad rá kegyelmi pillanatot, kegyelmi állapotot, hogy az ember megragadhatja az ő váltságát. És az embernek üdvössége lehet ebből kifolyólag. És ehhez adott az Isten hitet, mert a hit sem az én termékem. Sokan mondják, hogy hiszek. Miért hiszel? Azért, mert az Isten elindította benned. Nem azért, mert te úgy döntöttél, hogy hiszel. Eddig nem hittem, azt most úgy döntöttem, hogy hiszek. Nem így működik. Az Isten ad még hitet is az ember életébe, ajándékgyanánt. Ez az a kegyelmi állapot, amely szükséges ahhoz, hogy az Istennel megbéküljön az ember, és ezért üdvössége legyen. És mindez, amit elmondtam, ez egyedül a Szentírásból szedhető. Mint ahogy múlt vasárnap említettem, hogy Zimán Józsi bácsi ráírt, hogy az élet könyve. Hogy ez az élet könyve, ez az életnek a forrása. Lehet olvasni sok érdekes, meg jó könyvet, még az Isten dolgairól is. És lehet vitatkozni rajta, hogy most jó könyv, nem jó könyv, jól fogja meg, nem jól fogja meg. A Viskó című könyvre mondják, hogy nem jó könyv, mert nem jól fogja meg tévfejtások. Mások azt mondják, hogy milyen csodálatos, mert hogy ezáltal olyan oldalról van megközelítve az Isten ország, ami sokak számára fogható. Persze, lehet pró és kontra mellett ellene mondani érveket, de a Szentírás az a könyv, amely által az Isten kijelentette magát. És nem az a képes Biblia, amit lehet kapni a könyvesboltokban, amely leírja a Szentírás történéseit, esetleg a Szentírás üzenetét is megfogalmazza valamilyen formában, hanem az Isten igéje. Az, amit a Szent Lelke által íratott és a Szent Lelke által értett meg velünk. És ez a reformációnak az óriási jelentősége, hogy ez az ember, Luther Márton úgy belekiáltott a világ, hogy emberek, eltévesztettük az irányt. Nincs a kezünkben a Biblia. Nincs a szívünkben a Biblia. A Szentírás nekünk valami másodlagos könyv lett, a rengeteg homília, meg ilyen, meg olyan előadások, meg ki tudja milyen leírások mellett. Ott porosodik valahol. És emberek, Jézus Krisztus, aki egyedül közben jár Isten és ember között, kikerült az életünkbe, valahol kispadra került. A játékosok Mária, meg a szentek, meg a többiek. És ő pedig a kispadon pihent. Emberek, hozzuk játékba. Ne engedjük, hogy Jézus Krisztus ott legyen a kispadon. És azt mondja, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy valamilyen úton módon ti üdvösséget szerezhettek magatoknak jó cselekedetek árán. Vagy mert megvásároljátok pénzen régen meghalt szenteknek azokat a cselekedeteiket, amiket ők elkövettek, és az Isten azt fontosnak vagy jónak tartja. Hogy majd a ti életetekre, vagy a ti szeretteiteknek az életére alkalmas lesz. Ezeket a bűnbocsátó cédulákat árusították abban az időben, és Luther Márton azt mondta, hogy emberek, hát nehogy azt gondoljátok már, hogy abban van a mi üdvösségünk. Amikor az Isten az élet könyvében olyan világosan leírta, hogy egyedül Jézus Krisztusban való hitáltal üdvözülhet az ember, akkor, hogyha kegyelemből megkapta ezt az Istentől, és erről a Szentírás tesz bizonyságot, a Szentírás az egyedüli forrás, amely erről beszámol és hitelesen számol be. Ha ettől eltér az egyház, akkor reformációra van szüksége. Ha ettől eltér az egyház, akkor 1517-ben reformációra volt szüksége, de 2010-ben is reformációra van szüksége az egyháznak. Tavaly, nem is emlékszem már pontosan, Fabenyi Tamás püspök kiszögezte a 95 tételt egyik templomnak a falára TV adásban. Tehát volt ennek egy üzenetérték a világ felé, hogy a reformáció fontos dolog. Most a mai püspök is kiszögezi a 95 tételt, és nem is rossz ez. De valódi reformációra van szüksége a 2010-es evangélikus egyháznak, vagy az evangélikus gyülekezetnek itt Nyírterken. Reformációra van szüksége akkor, ha ettől eltért. Ha ez nincs meg az életében. Ha nincs meg a te életedben, hogy Jézus Krisztus az egyedüli út az Atyához, és te ezt az utat használod. Ha nincs meg az életedben az, hogy kegyelemből, hitáltal megragadtad az Isten ajándékát, az üdvösséget, és az a te életedre nézve örök életet jelent, hogyha a Szentírás nem tekinted Isten egyetlen kijelentésének, amely Jézus Krisztusról és meg az üdvösségről is világos útmutatást ad, magyarul az életkönyve. Ha ez nincs meg az életedben, akkor reformációra van szükséged. És hogyha nincs meg a gyülekezetünk gondolkodásában, ha nem erre fut ki a mi életünk, akkor reformációra van szükségünk. És az egyházunknak is reformációra van szükség. És olyan megdöbbentő, sokszor hallom azokat a híradásokat, amelyek egyébként most egy missziói konferenciáról jött, és mondták, hogy a missziói konferencián részt vettek aránya, hogy 50%-on nők vettek részt, és 60%-uk fiatal volt, és sok felekezett tagjai vettek részt rajta. És azt mondom, hogy kit érdekel? Hát egy egyházi összejövetel, egy missziói összejövetel, nem az a kérdés, hogy vannak-e nők vagy fiatalok, hanem az a kérdés, hogy Jézus lehet-e a kapocs közöttük és az Isten között. Hogy a Szentírás az valóban Istennek az ereje lehet-e az életünkben. És ha nők 100%-ban, akkor úgy a jó. Ha férfiak 100%-ban, úgy a jó. Ha mind fiatal, úgy a jó. Ha mind öreg, úgy a jó. De ezek megvannak-e az életükben. Olyan jó lenne, hogy a híradások erről szólnának. Erről szólnának, hogy a konferencián az emberek megtapasztalták, hogy Jézus Krisztus az egyedüli közbenjáró, és ezt a kapcsot kihasználták. Az egész konferencián érezték, hogy Jézus Krisztus az Istennel összeköti őket. Hogy érezték azt, hogy kegyelemből van üdvösségünk, és az emberek ott megújultak Istenben, új élettel térhettek haza. És a Szentírást a szívükre szorítva vitték és olvasták. A repülőn is, meg gyalog is ki, hogy ment el, aztán haza a konferenciáról. De jó lenne, hogyha ilyen értelemben figyelnénk mi ezek. És nem valami, én nem tudom, honnan szedték egyébként, mert a szocialista időben jött ez, hogy a nők is bekerüljenek a parlament, és nők a traktorra, meg nők a gyárakba, meg mit tudom, hogy mindenféle badasságot kitaláltak. És most átveszük egyébként az egyház is. Jön a híradás, hogy egy budapesti gyülekezetben végre az első női lelkész jött a gyülekezetbe. Hát kit érdekel, hogy nő vagy férfi? Jézus a kapocs közötte és az Isten között. Ez érdekes. Egyedül kegyelemből hitáltal ragadja meg az üdvösség. Ez érdekes. A lelkész nő, de a gyülekezet szempontjából is. És a Szentírás neki Isten kijelentése, amely az életének az alapja. Ez érdekes a gyülekezet és a lelkész nő életében is. Egyébként teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi, fiatal vagy öreg. Elvítjük a célt, hogyha mi ilyesmire tesszük a hangsúlyt. És ezek most csak kiragadott példák, de olyan jó lenne, hogyha meg tudnád vizsgálni a te életedet, te gondolkodásodat, hogy te mihez igazítod, amikor az egyházról, az Istennel való kapcsolatodról gondolkodom. Mi a te életednek az alapja? Mihez igazított te a gondolkodásodat? Mi a kapocs Isten és közötted? Mit gondolsz, mi tart az Istennel való kapcsolatban meg? Vagy ki tart az Istennel kapcsolatban, Istennel való kapcsolatban meg? Olyan jó lenne, hogyha reformálódhatna egyházunk, reformálódhatna a gyülekezetünk, és reformálódhatna az egyén, az egyházban, a gyülekezetben. Sokan sokféleképpen próbálják az egyházat alakítani, formálni. Vannak, akik külsőségekben szeretnék megváltoztatni, megjelenésében. Hogyan jelenjen meg az egyház a világban? És akkor 50% nő, 50% férfi, 50% fiatal. És akkor próbálják ezeket a külső jegyeket hangsúlyozni. Mások úgy gondolják, hogy a működésében, a szervezetében kellene megújítani az egyházat. A harmadik csoport meg azt mondja, hogy a célkitűzéseiben kellene megváltoztatni, vagy formálni az egyházat. Nem lehet más alapot vetni, mint amiről Luther Márton majd 500 évvel ezelőtt kiállt a világba, és elkiáltotta magát, hogy emberek, menjünk vissza a forráshoz. Egyedül a Szentírás, amely kijelentést ad Jézus Krisztusról, amely az üdvösségünknek, a váltságunknak az alapja. Egyedül, kegyelemből, hitáltal ragadhatjuk meg az üdvösséget, és semmi más nem jöhet szóba. Semmi másban nem kapaszkodhatunk. Semmi sem adja meg az életünk alapját az örökké valóság tekintetében. Olyan jó lenne, hogyha nem maradna más a mi életünkben, mint az, amit ott Luther Márton akkor úgy nagyon keményen leszögezett. És aztán persze kibontotta a 95 pontban, aztán persze kibontotta a hitvallási iratokban, aztán persze a hétköznapokra nézve, ige hirdetésekben, tanításokban rábontotta ezt, de az alap ez volt, hogy vissza a forráshoz, vissza oda, ahonnan elindultunk, Jézus Krisztus, hogy elindította a tanítványait, vissza oda, ahogy az egyház elkezdett létrejönni. És kezdjük újra, hogy az Isten megláthasson bennünket. Hogy az Isten áldása ott lehessen az életünkön, és sokasíthassa, gyarapíthassa a gyülekezetet az üdvözülőkkel, nem létszámban. Nem, hogy kipipáljunk, hogy na most ennyien vagyunk, annyian vagyunk, evangélikusok a mi gyülekezetünkben, hívő emberek, hanem hogy az üdvözültek száma növekedjék a gyülekezetben, az egyházban, és minden arra hasson ki a gyülekezet életét tekintve, külsőségében, célkitűzésében, vagy szervezeti formájában, ez valósuljon meg. De hát nem megy ez könnyen. Luther Márton is, aki látta a róla szóló filmet, amely nemrégiben került Magyarországon és magyar fordításban is, szinkronizálásban is megjelent, az láthatja abból a filmből is, nagyon hitelesen adta vissza Luthernek a gyötrődését. Szinte már nyűszített ez az ember, mind abban a felismerésben, amit az Isten az ő szívébe elhozott. Ott nyűszített az Isten előtt, és de egyszerűen nem bírta kipréselni magából. Érezte, hogy valami nem stimmel, érezte, hogy valamit mondani kell, érezte, hogy csinálni kell valamit, de igazából nem találta meg az utat. Egészen addig, amíg az Isten a világosságot meg nem adta neki. Féltő szerető módon az Úr előtt harcolta meg ezeket Luther Márton. Ő nem akart szétcsapni az egyházban, ő nem akart kitűnni a többiek közül, ő nem akart püspök lenni, vagy pápa lenni. Ő úgy féltő, szerető módon szerette volna, hogyha az egyháza azt a felismerést, ami hogy belülről érez, az egyház is úgy világosan látná, és az egyház is úgy odaidomulhatna hozzá, és az Isten megállhatná az életét. Nem okoskodott Luther Márton. Nem gondolta ő, hogy okosabb, mint a többi lelkész, vagy külön. Nem volt gőgös, nem volt fennhéjázó. Nem oktatta ki az előjáróját. Ő jó látni, hogy az előjárójával együtt tusakodva keresik, hogy hol lehet a megoldás, és mit kellene most tenni, merre fene kellene kutakodni, hogyan tudna az Isten világosságra hozni, hogyan tudna az Isten bennünket egyértelműen vezetni. Ez az ember remegő szívvel várta, hogy az Isten megadja neki ezt a világosságot, és eljön számára az üdvösség. A Szentírás komolyan vette, Jézus Krisztus váltsága fontossá lett számára. Ott, amikor megtapasztalta, hogy nincs szükség erőre, meg hatalomra, mert az Isten az ő lelke által végzi el. És az Istennek nem arra van szüksége, hogy Luther Márton okos legyen, vagy aktív legyen, mert az Isten ereje az ő erőtlenségén keresztül éri el a célját, érheti el a célját. Tehát Luther Márton rádöbbent arra, hogy neki föl kell tenni a kezét, és azt mondani, hogy Uram, bocsásd meg, Uram, engedd, hogy rajtam mehessen keresztül a te világosságod, tisztíts meg engem izsóppal, meg oltárról lett szénnel, hogy a nyelvem és a szívem megtisztuljon, és amit én szólok és amit én mondok, az érdel, egyértelmű legyen a világ számára. Ebben kell nekünk is megújulni, meg az egyháznak is folyamatosan megújulnia. Azért van üdvösséged, mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát odaadta érte. Azért van üdvösséged, mert Jézus Krisztus engedelmes áldozatként elment egészen a Golgotáig, és feláldozta magát, te érted. Feláldozta magát azért, mert a te bűneid vért kívántak, mert a te bűneid fizetsége a halál. De nem neked kellett meghalni, hanem ő elment engedelmességében egészen a Golgotai keresztig. És azt mondta, hogy én odaadom az életemet értük. A bűntelen meghalt a bűnösökért. Hú, de fölfoghatatlan dolog ez. Az, aki nem érdemelte meg, az, aki nem ismert bűnt, az a bűnösök büntetését vette magára. Az engedelmes áldozati bárány elment egészen a Golgotai keresztig. És Isten a kegyelmét adja éppen erre az áldozatra tekintve. Azt mondja, hogy megkegyelmezek neked a fiamért a te bűneid büntetését a Golgotai kereszten fizette meg Jézus Krisztus, és én ezt a fizetséget elfogadom. És adja az ő kegyelmét, adja azt az alkalmas pillanatot, azt az alkalmas időt, amikor megragadhatod, elfogadhatod, hitáltal megfoghatod, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy odaadta érte az egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne lesz, hanem örök élete legyen, és neked örök életed lehet. Luther Márton ezt szerette volna. Belesújkolni a világ tudatába, gondolkodásába. Emberek, értsétek meg! Jézus Krisztusban mondati üdvösségetek, ő a közbenjáró, ő a bűneitek bocsánat, a kegyelemből hitáltal megragadhatjátok, és erről a Szentírás tesz bizonyságot. A Szentíráson keresztül értheted meg. Nincs más út. Olvashatsz jó könyveket, olvashatsz jó leírásokat, lehetnek jó teológiai értekezések, de egyedül a Szentírás az, amely Jézus Krisztusról hitelesen bizonyságot tesz. Jézus Krisztust és az életet, az üdvösségnek az útját megmutatja nekünk. Majd 500 évvel ezelőtt reformáció volt, és nem revolúció. Nem forradalmár volt Luther Márton, nem szétcsapott az egyházában. Nem olyan volt, mint az 1956-os forradalom, hogy akkor előkerültek a fegyverek, és mindenki lőtt mindenfelé. És haltak meg az emberek egymás után. Kommunisták, meg nem kommunisták, börtöntöltelékek, meg normális, rendezett életű emberek. Ez forradalom volt. Luther Márton nem revolúciót, hanem reformációt hozott, amelyet megtusakodott, amelyet megharcolt. Olyan jó látni, ahogy a Zsoltárban olvastam, a 36. Zsoltárban, a 6. versben, hogy Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Ezt tapasztalta meg Luther Márton, hogy az Istennek a szeretete és a hűsége az égig a fellegekig ér. Mennyire szereti az Isten az ő népét. Mennyire szereti az Isten a világot. Annyira szereti, hogy az egyszülött fiát odaadja érte, hogy aki hisz ő benne, aztán el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szeretete megkeres minden embert. Megkeresi Luther Mártont. Azt az esetlen, szegény, botladozó, gyötrődő, nyűszítő embert megkeresi. Mert úgy szereti az Isten a világot, hogy nem akarja, hogy az egyház élete, az Isten népének az élete rossz irányba haladjon. Ezért megkereste Luther Mártot. Ez a reformáció. Az Isten szeretete az égig, hűsége a fellegekig. Ez a reformáció. Hogy az Isten nem feledkezik meg a népéről. Az Isten mindig kiszólít egy-egy embert. És ez az ember mindig fölveheti ennek a terhét, hogy kiálljon az emberek elé, és elkiáltsa magát, hogy emberek, álljunk meg. Nem vidám dolog ez. Elég látni a Luther filmen, hogy kocog a térde Luther Mártonnak, amikor ott a birodalmi gyűlése megjelenik. De azt, hogy nem tehetek mást. Az Isten rám bízta. Kocog a térdem, remeg a szívem, dadogok, de az Isten rám bízta. Mert az Isten szeretete és hűsége a felhőkig, az egekig ér. És nem hagyja az ő népét, nem hagyja az övéit. És mindez azért jöhetett az életébe, olyan jó írja le ez a Zsoltáros. Mindez azért jöhetett Luther Mártonnak az életében is, mert megérti az Istennek az igazságát. És látja, hogy milyen hatalmas az igazsága. Milyen hatalmas az Istennek az igazsága, és milyen az Isten igazsága, hogyha megjelenik az ember életében. Egyből meglátszik az ítélete, az ítéletének a mélysége. Mert ha az Isten igazsága megjelenik egy ember életében, akkor meglátszik az ember bűnössége. Meglátszik az elveszettsége. Amikor az Istennel én találkoztam, akkor nem az volt a szívemben, hogy de hatalmas ez az Isten, és milyen csodálatos, hanem az volt a szívem, hogy én elveszett bűnös ember itt állok előtte. Az ítéletének a mélysége, a nagysága, hogy én halált érdemlek azok miatt, amit éltem. De az Isten úgy szerette ezt a világot. Tehát ezt élte át a gyötrődésében Luther Márton is rengeteget gyötrődött rajta, hogy Istennek a törvénye és igazsága világos lett számára, Istennek az ítélete, az ítéletének a mélysége megint világos lett számára, az ördög még rátett egy lapáttal, még gyötörte, hogyha emlékeznek a testvérek, a cellájában, a sarokba, összekuporodva küszködik és harcol az ördöggel, hogy távozz tőlem, engedj szabadon, mert de nincs tisztában azzal, hogy Jézus Krisztus váltsága az ő számára hogyan jelenhet meg. És ez volt a reformáció csodája, amikor megértette Luther Márton, és aztán tovább is tudta ezt adni. Tehát a reformációnak az óriási felismerése az volt, hogy Isten szeretete lehajolt az emberhez Jézus Krisztusban. Oda a cellának a sarkába, ahol nyüszít. Oda abban a lelki beszélgetésben, mert az ember rádöbben, hogy az Istentől való elszakadtságom következménye az, hogy rendezetlen az életem, és nem tudom megélni normálisan a hétköznapjaimat, a házasságomat, az emberekkel való kapcsolatomat, a gyereknevelésemet, nem tudom megélni az Istennel való kapcsolódásomat, az egyházi életemet, a vallásomat. Az ember erre döbben rá, ott abban a lelki beszélgetésben is. És aztán derül föl a menekülésnek az útja. Olyan jól olvas a 8. vers, milyen drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékában menekülnek az emberek. És a te kegyelmed megjelent. Hát milyen csodálatos dolog ez. Luther Márton is ezt ismerte föl, hogy nem nekem kell küszködnöm, nem nekem kell ledolgoznom mindazokat a bűnöket, amelyeket elkövettem, és azokat a rendezetlen kapcsolódásokat, amelyeket kialakítottam az életemben, hanem az Isten a szárnyai alá von, mint a kotlós a csibéket, amikor megrettennek valamitől, és elkottyantja magát a kotlós, és a csibék rohannak oda alá, és utána onnan néznek ki a tollak közül, hogy mi is történik ott kívül. Ez az Istennek a kegyelme. Hogy az Isten elszólja magát Lutheren keresztül, hogy elég néked az én kegyelmem. És akkor az ember odaszaladhat az Isten kegyelme alá, a védő szárnyai alá. Az Isten körbeölelheti az ember életét. És onnan figyel aztán már kifelé, hogy hú, de zűrzavaros volt ez az élet. Hú, mit hagytam én magam mögött. És hú, mi várna rám, hogyha ez a körbeölelő szárny nem védene engem, nem oltalmazna engem tovább. És aztán persze a 9. és a 10. versben meg látjuk a megoldást, amely egyébként a reformációnak is a csodája, a világosságot, hogy a sötétségből világossággal lehet jönni, elő lehet jönni a sötét gondolkodásból, elő lehet jönni az úttalan utakról, elő lehet jönni az eltévedésből vagy a tévejgésből, mert az Isten kinyitotta az életnek a forrását, és megadta a világosságot az emberek számára. Az emberek újjászülethetnek, sötétségből világosságra jöhetnek, a halálból az életre jöhetnek, Isten szeretete kegyelme által. Reformáció ünnepének kérdése, reformáció ünnepének az üzenete számodra, most a Luther itt áll, akkor belekiáltana a gyülekezetünk életbe, én nem merek kiáltani, csak az, hogy fogd meg, ragadd meg. Ragadd meg azt, amit az Isten fölkínál. Fogd meg azt, amit az Isten számodra elkészített, hogy aztán örök életed legyen és világosságod. Minden más egyéb pedig az ördögtől van. Az nem az egyháznak, nem az életednek a javát szolgálja, hanem a te életedet teszi tönkre, meg az egyházét is. Számodra az Isten világosságot, számodra az Isten új életet kínál, fiában az Úr Jézus Krisztusban. Ragadd meg. Amen. Csendesedjünk, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás a szívem, hogy te eljöttél a történelem egy pontján, és engedelmes bárányként elmentél a szenvedés útján egészen a Golgotáig. Köszönöm néked, hogy értem is meghaltál. Köszönöm, hogy értem is adtad bűnbocsátó kegyelmedet. Köszönöm, hogy én is megragadhattam életem egy pontján. Köszönöm, hogy te fölkínáltad, Uram. Add meg, hogy így legyünk ezzel mindnyájon. Add meg, hogy így tudjuk ezt kommunikálni a világ felé. mint ahogy majd 500 évvel ezelőtt Luther Márton belekiáltott a világba. Tudjuk mi is belekiáltani ebbe a mai valóságba, hogy Jézus Krisztusban van a békesség. Jézus Krisztusban van az üdvösség. Jézus Krisztusban van a világosság és az új élet. Add meg, Urunk, hogy hiteles tanúid lehessünk. Add meg, hogy minden, ami mellett van, az az ördögtől való, és el tudjuk vetni magunktól. Add meg, Uram, hogy világosan lássuk ezt. Add meg, hogy világosan láthassuk, és egymást is inthessük, figyelmeztethessük, hogy arra felé haladjunk, amerre az üdvösség útja vezet. Áld meg bennünket, Urunk, fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, hogy jó eszközeid lehessünk itt földi létünkben, és majd elnyerjük azt az örök égi koronát, amit megígértél. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Tekintettel arra, hogy ez az ifjúsági hétvégének az időpontja, és én is ott leszek ezen az ifjúsági hétvégén, helyettesítéssel oldjuk meg az Isten tiszteletet. Úrvacsorai szolgálat nem első vasárnap, hanem majd a második vasárnapon lesz majd. Legyenek szívesek a testvérek, adják tovább azoknak is, akik nincsenek. Bálint Éva fog szolgálni ismét a gyülekezetünk, úgyhogy lassan minden hónapban egyszer-kétszer megfordul Éva itt a gyülekezetünkben, de Esperes asszony őt tudta küldeni erre a vasárnapi Isten tiszteletre. A második vasárnapunk pedig akkor úrvacsorai Isten tiszteleten leszik. Születésnap az lehet, persze. Születésnap ünnepség az. Ünnepés az megy. Azt nem zavarja az, hogy nem vagyok itt. Én júniusban születtem, úgyhogy engem már megköszöntöttek a testvérek. A hétközi alkalmunk, a csütörtöki biblióra az szokott időben 17 óra 30-kor lesz megrendezve, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Szentírás tanulmányozásában, közösség megélésében együtt lehessünk. Ahogy már jeleztem, a ifjúsági hétvége 18 éven aluliak számára 5-től kezdődik, tehát november 5-től 7-ig lesz. Marcsek Balázs szervezi, nála lehet jelentkezni, akik szeretnének jönni erre az ifjúsági hétvégére. A november 19-től 21-ig a 18 év fölöttiek hétvégét pedig Demkó Gergő szervezi, tehát nála lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretne ezekre a ifjúsági hétvégékre eljutni. November 7-től férfi hétre megyünk, amelyre még lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretne erre a férfi hétre eljönni. Isten tisztelet végén feleségemnek vagy nekem kérem, hogy jelezze. November 18-án pedig csütörtökön 18 órától egy amerikai énekegyüttes, a Continental Singers amerikai csapata fog közöttünk szolgálni. November 18-án, csütörtökön 18 órakor, tehát 18-án 18 órakor a Vigadóban. Tekintettel arra, hogy ők egy nagyon komoly show műsort adnak, keresztjén csapatról van szó. Continental Színház műsorára talán emlékeznek a testvérek, 2009. augusztus 20-án itt tartott előadást a magyarországi Continental színház, ez pedig a nemzetközi, illetve hát az Amerikai Egyesült Államokbeli Continental Singers énekegyüttes fog szolgálni a Vigadóba. Polgármester úrral tárgyaltam erről, és ideadták a Vigadót, illetve közös rendezésben tartjuk meg a polgármesteri hivatal és a gyülekezetünk rendezésében lesz megtartva ez a koncert. Mindenkit szeretettel hívunk meg, kérem is a testvéreket, hogy minél többeket szólítsanak meg, mert hisz ez a koncert egy olyan könnyű zenei showműsor jellegű előadás, amelynek azonban keresztény üzenete van. Tehát azok, akik távol vannak még az Isten országától, nem tudják a kemény eledelt fogyasztani, ezt a könnyebb eledelt, hát hogyha megérthetik, megértik. Ez a C2C, ez a Creator to Creation, ez a teremtőtől a teremtvényig nevet viseli, ez az előadás. Kérem a testvéreket, hogy hívogassanak rá november 18-án 18 órától a Vigadóban itt Nyíltelken. Az imádság listát testvérek figyelmébe ajánlom, hogy fordozzák imádságos szeretetben azokat, akik ezen a listán szerepelnek. Életük hadd kerüljön az Úr elé a közösség hordozásában is. Kéti és Kata szervezi a szombati ifjúsági angol nyelvű és magyar nyelvű vegyes keresztjén összejövetelt. Kérem, hogy keressék a testvérek őket, és hívogassanak is olyan fiatalokat, akik szívesen együtt vannak Jézus Krisztus közelében, kicsit az angolt is gyakorolva, kicsit ismerkedve, kicsit az Isten dolgait becsomagolva ebbe a keretbe, Istenhez közelebb kerülhetnének. Tehát Kéti és Resán Kata szívesen segít ebben, akinek szüksége van rá. Adjon az Úr mindannyiunknak áldott ünneplést a reformáció ünnepén, hogy valóban személyes és közösségi reformáció is lehessen az életünkbe. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most is mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük a 268-as számú énekünket, 268-as ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Imádkozzunk. Mindenható mennyei Atyánk, irgalmas Istenünk, hálát adunk neked sokféleképpen tanúsított jóságodért. Mindenek fölött megköszönjük, Urunk, hogy értünk adtad egyszülött fiadat. És köszönjük, Urunk, hogy ennek a válságnak a fénye fölragyoghatott 1517-ben. És köszönjük, Urunk, hogy te folyamatosan szeretnéd ezt megújítani az emberek, az egyház életén. Köszönjük, hogy így érhettünk el 2010-hez is. Add meg, Urunk, hogy ebben az évben, ebben a gyülekezetben és a saját életünkben is fölragyoghasson a Te fiad váltságának fénye. Az üdvösség, amely ő benne megragadható, mindannyiunk élete számára lehessen megoldás, hogy kiteljesedhessen az az élet, Urunk, amit Te teremtettél, amelyben Te akarsz megáldani bennünket. Köszönjük, Urunk, Jézus Krisztust, fiadat, megváltónkat. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy egész egyházunkban tapasztalható legyen a benne való megváltás öröme, hogy tapasztalhassuk, miképpen szolgálnak a benne megújult emberek. Így áld meg, Urunk, a lelkészi kart, az espereseket, püspököket, azokat a szolgálókat, akiket a gyülekezetekben adtál. Köszönjük, hogy rád nézve lehet áldássá minden ember tevékenysége, szolgálata. Köszönjük, hogy előtted lehet, Urunk, az egész teremtett világ benne minden csodálatos, örömteli dolog és minden nyomorúság és szenvedés. Add meg, Urunk, hogy hordozni tudjuk imádságos szeretetben azokat, akik nyomorúságot szenvednek szerte a világban. Így áld meg azokat, Urunk, akik megint a cunami következtében elveszítették életterüket, hozzátartozóikat. Áld meg azokat, akik ebben a munkában, a helyreállítás munkájában tevékenykednek. Köszönjük, Urunk, hogy így lehet előtted a magyarországi természeti katasztrófák áldozata is, az árvízi áldozatok, a jégeső, a belvíz és a vörös iszap tragédiái is. Add meg, Urunk, hogy azoknak a szolgálata, akik ebben tevékenykednek és segítenek a helyreállításban, a Te áldásod alatt folyhassék ez a munka, és megállhassd, Urunk, azokat, akik majd új házba költözhetnek, vagy új életteret kaphatnak, nyerhetnek. És Te adj önvizsgálatot és tisztánlátást azok számára is, Urunk, akik felelősek ezért. Add meg, hogy azok, akik gazdasági, politikai felelősséget hordoznak, előtted állhassanak, Urunk. Te kényszerítsd őket úgy magad elé, mint ahogy Luther Márton is eléd került, és nyűszítve vagy könyörögve, de megtalálta a világosságra vezető utat. Add meg, Urunk, hogy így lehessen ez politikusok, gazdasági vezetők életében is, szerte a világon, de itt hazánkban is. Köszönjük, hogy előtted lehet, Urunk, az egyéni életünk, családi életünk, benne gyermeknevelésünk, házasságunk, emberi kapcsolódásaink, gyülekezeti életünk. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy benned megújulva, reformálódva indulhassunk az efféle kapcsolatokba, és megállhass bennünket egyénenként és közösségként is. Köszönjük néked, Urunk, hogy az egyedül lévők, a magukra maradottak, az idősek, árvák, hadd elégítethessenek meg Te általad. Küldj feléjük szolgálókat, Urunk, kórházakba, otthonukba, családi házakba. Te elégítsd meg, Urunk, az ő szükségleteiket. Te így légy, Urunk, azokkal is, akik betegséget, nyomorúságot szenvednek, vagy megélhetési problémával küzdködnek, Te adj nékik, Urunk, vigasztalást, Te adj megoldást életükre nézve. Köszönjük, hogy benned minden lehetséges. Te általad mindenki eljuthat a megelégítetettségre, a teljes életre. Köszönjük, Urunk, hogy itt a kísértések, elbukások, bűnök, megbocsátások és megkeményedések ellenére is vezetni akarsz bennünket földi létünk során, hogy eljussunk arra, hogy mennyei elhívásra, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál a tiédnek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a Te neved, jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.
Sajnálatos kiántott volt.